FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Érezd az élet csókját, érezd a napfény, csak dőj hátra, dúdol a táj, a legszebb percet szóld rám. Mozdul a kint és a bent, és csak nézlek tovább, amíg csak akarom. Most nem fáj semmi, jó csak úgy lenni. Holnaptól együtt nézzük, hol kell fel a nap. Ketten hunyorgunk a Margit híd alatt. Holnaptól örök nyárba fordul át a tél. És akár éjjel-nappal folyad szembeszél. Akár folyad szembeszél. Akár folyad szembeszél. Múlnak a napok s órák. Szédül a város és szédül velünk.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A legnagyobb fogás. Közismert horgászok legnagyobb történetei, fogásai, elszalasztott kapásai. A Nemzeti Sportrádió Horgász magazin műsora. Két hetente, kedden 13 órától.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A legnagyobb fogás mikrofonjánál Bálint Attila. Nem mindennapi, hogy az ember az országos vízügyi főigazgatóval, Láng Istvánnal beszélgethet, és egy horgász számára ez mindenképpen tartogat érdekességeket. De ha úgy kezdem a beszélgetést, hogy hát ugye Láng István mosonmagyaróvári, ott arrafelé, ha egy 6 éves gyerek kezében még nem volt horgászbot, az nem is igazi gyerek. Rosszul látom?
Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Hát egyáltalán nem, nyilvánvaló, hogy tulajdonképpen a szakmámat is azt határozta meg, hogy horgáztam kiskoromban nagyon sokat a sziget közben. Ma már csak úgy hébe-hóba jut rá idő, megmondom őszintén, de akkor réban nagyon sokat üztem ezt a sportot.
És hogy kezdted, mivel?
Keszegezéssel, én nagyon szerettem keszegezni. Nem volt időm kivárni a süllőkapásokat, mert alapvetően mi úgy mentünk a szigetről szüleim barátjaival, hogy ragadozóhal és békéshal, de a békéshal portfóliájában gyakorlatilag a pontyot nagyon ritkán lehetett fogni. Viszont a keszeg az sűrűn kapkodta, és én ugye ahhoz türelmetlen voltam, hogy kivárjam a kishalas ragadozó horgászatot, ezért keszegezés volt a kedvencem. Jó kis 3 és feles bambuszboton volt, úgyhogy arra építettem a sportot.
És ki tanított?
Édesapám, meg édesapám barátja, ővel jártam ki nagyon sokat. Ugye azért hozzáteszem, hogy most Magyaróváron, ott is Magyaróváron laktunk, onnan azért 13 kilométert kellett menni a Dunakiliti után, ott volt a ladikunk, és abban az ágrendszerben, ami később a munkahelyem is lett egyébként, abban az ágrendszerben szoktam kalandozni a mai napig egyébként.
Mondod, hogy meghatározó volt ez a gyermeki horgász élmény a pályaválasztásban, hiszen vízügyi szakmérnök lettél.
Én alapvetően valószínűleg természetvédő akartam lenni, csak akkor még nem volt ilyen szakma. És én nagyon sokat vaciláltam azon, hogy erdőmérnök legyek, vagy vízépítőmérnök. Nekem ez egy hatalmas dilemma volt egészen 1980-ig harmadikos gimnazista koromig, amikor ezt el kellett dönteni, hogy a valamelyik irányba elmegyek, mert alapvetően a természetet szerettem, és a sziget közben ez volt a legszebb, ezek a vizes élőhelyek, ezek az erdők, amelyet, ahol nagyon szerettem lenni. Úgyhogy aztán így alakult, hogy végül a vízügy mellett döntöttem.
És aztán a későbbi horgász törzs fejlődéset, ha mondhatom így, időszakában is maradtál a békés halak mellett, tehát nem volt türelmet kivárni a süllőkapást, vagy változott a kép?
Hát, hogy még táborba tartozom, akkor azt mondom, hogy inkább ma már pergetni azért szeretek jobban, de elárulhatom, hogy ott, ahol lakom a sziget közben, van egy nagyon kedvenc halam, amire külön szoktam utazni, a compó, és az a másik kedvenc. Tehát alapvetően, ha most megtehetem, akkor pergetek, vagy a compó. Ugye a compót azt ki kell várni, azért azt hozzáteszem, tehát az nem olyan, hogy a pergetésnél nem kell várni, mert az ember kimegy és perget, de a compót azért ott etetéssel, stb. Nem, csak úgy nem lehet megfogni.
Hogyan lehet tényleg tudatosan compót fogni? Meséljük el a hallgatóknak, ha nincs túl sok szakmai titok benne.
Na most én itt azért a tudományra alapoztam, és elmondom a csalást, hát hiszen mivel a vizekkel foglalkoztam, nyilván jó kapcsolatban vagyok a halas kutatókkal. Mindig szóltak nekem, hogy ahol nekem van a kis házam, ott a közelében ott van szó, az egy compós hely, jó hinaras, stb. Ki kell várni, még odaért, tehát nekem ez a titka. Egyébként azért kell hozzá, megmondom őszintén, mert nyilván én is a semmiből kezdek el compozni, hiszen itt vagyok Budapesten, és akkor hazamegyek, akkor végre rászánok egy hetet, hogy horgászok, akkor ugye etetek, egy 3-4 nap azért kell ahhoz, hogy megérkezzen.
És mekkorák érkeznek, mondd, ennek a műsornak az a cím, hogy a legnagyobb fogás, emlékszel a legnagyobb compóra, meg arra is, hogy milyen körülmények között esett?
Igen, egyébként finom, nagyon könnyű szerelékkel nyilván fogtam, de egy ilyen 1,5 kiló közöttieket szoktam fogni. Érdekes módon, hogy kisebbet, szép, az egy olyan gyönyörű hal egyébként, a compó, hogy ez a zöld színe, az fantasztikus, szép. Egyébként azért maradt ez így meg bennem, mert régen ritkán volt a sziget közül, és talán gyerekkoromban egyet fogtam. Emlékszem, mai napig meg tudom mutatni a helyet, hogy hol, azt az egyet, mert annyira emlékezetes élmény volt, és érdekes módon most, ahol meg vagyok, ott egy jó hinaras oldalág egyébként, ott meg szeret, tehát ott vannak.
És a compó mellett egy olyan embernek, akinek ekkora lehetőségei vannak, ami a hazai természetes vizeket illeti, mekkora trófea gyűjteménye lenne, és milyen halakból?
Hát elárulom, hogy kevés, tehát nem horgászok sokat. Süllő, balin, márna. Egy időben nagyon szerettem az augusztusi márnázást, szilvaúrúzást a Rejtunán. Az is egy nagyon nagy élmény, gurulóolóval csináltam. Most már nagyon sok gébet fog az ember, meg még régen nem volt annyi a Dunában, ami fölnakad. De nem nincsenek trófám. Egyébként el kell, hogy áruljam, hogy ugyanott vadászok, és vadász trófám az több van, tehát.
Ha veled beszélget az ember, és a tegeződés oka az, hogy évtizedek óta ismerjük egymást, meg hogy horgászok vagyunk mind a ketten. Szóval, ha veled beszélget az ember, nem lehet kikerülni egyszerűen azt a kérdést, hogy mi van a Velencei tó?
Nagyon nehéz kérdés, de nagyon készülünk a problémák megoldására. Magyarországon ezek alapvetően sekélyvízi tavai vannak, és a sekélyvízi tavaknál ezek nagyon érzékenyek a felmelegedésre, nagyon érzékenyek a oxigéntartalomra, ami meghatározza a többek között a halak életét, és ezekben a paraméterekben ugye ezt mindenki érzi, főleg 2022, hogy új tartományokba értünk. Nagyon magas hőmérsékletek, nagyon magas vízhőmérsékletek, ezzel arányosan ugye az oxigéntartalom csökken, és olyan területekre értünk a vízminőségi paraméterekben, ami azt lehet mondani, hogy ezek már egy olyan perifériák voltak eddig a számunkra, amelyek most beleépültek az életünkben, tehát új kutatásokat, új következményeket kell felnézni, hogy mit jelent. Most nézzük itt a Velencei tavat konkrétan. A Velencei tó alapvetően egy szikes tó. Volt, hogy már kiszáradt, mindannyian tudjuk. Most is nagyon borzasztó alacsony vízszinteket prognosztizálunk, tehát már most ugye 10 centivel vagyunk az eddigi legkisebb vízszint alatt, és még azt prognosztizáljuk, hogy 15-20 centit még valószínűleg apadni fog tovább a Velencei tó.
Na de hát, hogyha arra gondol az ember, és nem csak a horgászokra, hanem arra, ami ott van mögötte egy hatalmas turisztikai infrastruktúra, több száz vagy több ezer ember hétvégente, akkor azért valamit csinálni kéne.
Így van, több dolgot is kellene csinálni, és erre terveink is kész vannak egyébként, amit most mindenki keres a vízpótlás megtervezésébe, ezek a terveink gyakorlatilag megvannak, kész vannak rá. Ugye, ami itt nagyon érzékeny kérdés az, hogy milyen vizet vezetünk hova. Ugye, hogyha a vízgyűjtőről vezetünk oda, vagy a tisztított szennyvizet vezetjük be, vagy adott esetben a Dunából vezetünk át vízhozamot a Velencei tóra, mert ugye mindenki ezt keresi, pontosan abból az indokból, amit említettél, hogy ugye turisztikai bevételeket is generál, de mondhatnám az ökológiát is, hiszen ez egy olyan szélső helyzet, ami már talán nem minden esetben tekinthető természetesnek, tehát ökológiai értékeket is vesztünk el a tóval. Tehát itt a vízpótlás nyilvánvaló felmerül. De az, hogy ha bevezetünk vizet, az mit okoz, én szeretném emlékeztetni mindenkit arra, hogy egyszer pont a Balatonnál már 2000-ben volt egy ilyen nagyon nagy felbuzdulás, hogy átvezetjük a Rába vizet, és azzal próbáljuk megpótolni a Balaton vizet. És az is azért állt le, mert attól tartottak az ekológusok, hogy a Rába vízminősége olyan változásokat okozhat az ökoszisztémába, ami kárt fog jelenteni. Na most ezért ez egy nagyon érzékeny terület, tehát előre vagyunk hidrolikai, hidrológiai, de most kérdés az, hogy a saját vízgyűjtőt használjuk az érthető, gondolok itt az Álmai Pátkai tározónak a rekonstrukciára, illetve Csikor-Sándi rétnek a vízátvezetésére, de már a tisztított szennyvíz már kérdéses, hogy ez mit jelent, és hát az is kérdéses, hogy esetleg más Dunavizet vezetünk a Velencei tóba. Ugye, hogy ez mennyire labilis ez a rendszer, hogy önmagában a Velencei túra is, ha valaki egy kicsit most így visszagondol az időben, 4-5 éve még ilyen zöldes-kékes színe volt, ma meg barnás, mert tehát megjelentek az algák borzasztó mértékben. Megnőtt a tónak a sótartalma.
Akkor ebből az következik, hogy felejtsük el szép lassan a Velencei tavat?
Hát, nem, hát az, hogy most látszólag az látszik talán rajtunk, hogy toporgunk. Ugye annak idején toporogtunk a Balaton vízpótlásánál. Itt annyival sokkal jobb helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag a vízpótlási verzióknak valamennyi tervével szinte kész vagyunk. Tehát ez nem lesz az akadály.
Mennyi pénz kéne?
Hát változó, attól függ, melyik módszert fogadjuk el. 40-50 milliárd forintos beruházásokról lenne szó, hogyha két tározónak a rekonstrukcióját és mondjuk a szennyvíztisztítók tisztított vizének a bevezetését megfelelő minőségben akarjuk garantálni a tóhoz. Ez az egyik verzió. Más verzió a Dunai vízpótlás az is hasonló nagyságrendű, hogyha onnan, csak onnan adjuk a Velencei tavat. Tehát ezeket azért már elég jól mi körbejártuk. Mondom, itt a minőség, a vízminőség kérdése egy olyan terület, amely nagyon nehéz, és ugye az ökológusok nagyon írtatják.
A Balatonnál azért jobb a helyzet valamivel, nem?
Hát ott is érdekes módon azért változott a kép. Hát sok érdekelt van értelemszerűen, vitorlások, idegenforgalom, természetvédelem. Tehát egy nagyon sok érdeket kell egyeztetnünk. Ennek dacára egyébként a Balatonnál is természetesen felmerült most újonnan a vízpótlás kérdése. Annyiban más helyzetet fogunk vizsgálni, mert az egész üzemrendet felül kell vizsgálni, hogy esetleg a Dráva-Mura irányából, mert a Rábán sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy az utóbbi 30 évben bizony lecsökkent a vízkészlet.
A horgászturizmus ezen belül milyen helyet foglalhat el, mekkora az az időtáv, ami után azt mondhatjuk, hogy mondjuk érdemes egy horgászturisztikai fejlesztésbe belevágni a Velencei tó partján, vagy akár a Balaton partján. Harmadrészt meg ugye a legnagyobb kínja a horgászoknak mindig az, hogy nem jutnak le a partra. Na most a szabályozás pillanatnyilag sajnos nem olyan, mint néhány más országban, ahol kőkeményen eltiltják az építkezőket a part közeli sávból. Erről mi a véleményed?
Hát ez szabályozási kérdés. Éppen most a Balatonon éppen most hatalmas vita van erről az úgynevezett BATÉK, tehát a Balaton építési szabályzat új formájáról. Olyannyira nagy vita van, hogy alkotmánybírósági megközelítések vannak már civil szervezetek részéről ebbe az ügybe. De ez tény, hogy ez egy nagyon nagy kérdés. Nagyon, ugye két dolog, a Balatonnál konkrétan két ilyen dolog van, ami a megközelítés, az egyik a beépítések, a másik pedig a nád kezelése, hiszen hogy a mindenki oda akar menni a vízhez, de a nádtól sok helyen nem tud, és ugye nagyon szigorúak a nád minősítési kérdések is, és itt bizony nem vagyunk egyszerű helyzetben, hát nekünk is kell engedélyeztetni a stégeket, ugye azt nálunk engedélyeztetik. Tehát látjuk mi is azt, hogy egyelőre csak úgy szorulunk rá a Balaton partra, hogy közösségi partszakaszok kerülnek kialakításra, de azt nem látom, hogy egységesen szabad partot ki fog tudni ez az új szabályozás alakítani. Nem az én szakterületem, hozzáteszem, csak annyiban, hogy vízpart, de nagyon, nagyon kemény viták és nagyon nehéz harcok állnak még ezelőtt az új szabályozás előtt, azt gondolom.
A másik dolog, ami így fölvetődik, hogy hát a halak mit szólnak ehhez vajon, ehhez az egész helyzethez, ami van, részben vízügyi, részben vízhasználati, és nem kis részben vízszennyezési szempontból.
Igen, jó kérdés. Több érdekesség is van ebben a kérdéskörben. Ugye az érezhető, most visszaugrok a civil mi voltomban, például a Szigetközben is érezhető volt, hogy a telepítések úgymond a horgászok számára kedvezőek voltak. Tehát én is azért kapcsolatban vagyok nyilván a szakikkal, akik csak közel mondják meg, hogy hol fogták a halat, pontosan sose, de az érezhető, hogy ezeknek volt pozitív hatása, és én éreztem ezt a Balatonnál is. Aztán az, hogy a víz változik, ez is egy összetett kérdés. A Szigetközben például, amit visszatérünk oda, számomra nagyon nagy élmény volt azt átélni, hogy gyerekkoromban nem is láttam harcsát. Most meg már 40 kilós harcsákat fognak, meg egész éjjel hallom a házamban a kutyogtatókat. Tehát ez is egy nagy változás volt, úgy gondolom, az életbe, hogy a fajoknak az összetétel azért érezhetően változott valamit. A harmadik rész az, hogy ez a vízkészleteknek a csökkenése, ez például, amit említettél, ez olyan szempontból is befolyásolja az életteret, hogy kisebb higítóvize van azoknak a szennyvízbeeresztéseknek, akár idézőjelbe tisztított szennyvizeknek, amelyek beérkeznek a folyóba, és sajnos nagyon sok helyen kénytelenek vagyunk ezt kimérni. És még hadd mondjak egy általános problémát, ami érinti a vízminőséget, és ezáltal én azt gondolom, hogy a halakat is. Az a klímaváltozásnak van egy olyan hatása, elsősorban a szennyvíztisztításban, hogy ezek a szennyvíztelepek nem ezekre a klímaváltozás során megjelenő intenzív csapadékokra lettek kiépítve, és ezáltal, amikor egy ilyen intenzív csapadék van, túlterheltek, és a túlterhelés nem bírja már a szennyvíztelep, biológiai hártya felbomlik sok helyen, és ez azt eredményezi, hogy 2-3 hétig gyakorlatilag a szennyvíz közvetlenül terheli az ilyen intenzív csapadék után a vízfolyást, mondhatnék Győr, Komárom, mondhatnék több ilyen helyszínt. Ha össze kellene foglalnom, azt mondom, hogy a klímaváltozásnak két olyan hatása van, ami befolyásolja közvetve a horgásztársadalmat is, ez a szennyvízterheléseknek a növekedése, illetve a melegebb víz kérdése, tehát az, hogy látjuk, Paksnál is küzdünk, Balatonnál is már 28-30 fokos vizek vannak, beállnak a rétegződések, beállnak a Balatonon az oxigénhiányos helyek a mederben, elkezdődik az algapusztulás, tehát ezek azok a jelenségek, amelyek én azt mondtam, hogy ezek bizony az utóbbi 30 év hozadékai.
Ha arra gondolok, hogy nagyon sok természetes vízünket, folyónkat, víztározókat gátak övezik. Hát a horgászhelyek megközelítése, ami régen gyalog meg biciklivel is megvalósítható volt, ma már motorral se igazán. A gátak teteje viszont kitűnő terepet jelenthetne nem csak a bicikliseknek, hanem az autósoknak is. Hogy álltok ezzel?
Hát ahol lehet, ott engedélyezzük, tehát elég bejáratott, sőt, hát most szabályoztuk országosan egységesen a gát közlekedéseket. Közlekedési engedélyeket lehet váltani a szakaszmérnökségeken, tehát ezt így tesszük, sőt, most már nagyon sok igazgatóságnál ezt interneten is lehet intézni. Én azt gondolom, hogy ahol lehet, ott engedjük, ahol nem lehet, ott általában olyan problémák szoktak lenni, mondok egy példát, hogy rosszul aszfaltozták, és akkor ha nagy gépkocsis terhelés van, akkor összetörjék, és nekünk egy dolgot kell szem előtt tartanunk, az, hogy a védekezés során a gát teteje járható legyen.
Lesznek-e újabb tározók? Lesznek-e újabb olyan horgászhelyek, csatornák, és akár nem a tiszató méretűekre gondolok, de kisebb víz megtartást szolgáló tározók.
Van a projektjén között most vizsgáljuk, hogy még az alkalmasságát, de úgy mondjam, csőbe van négy tározónk. Zalába is van, a Bükkbe is van, tervezett Dombvidéki tározó, amely egy új vízfelület megjelenését teszi lehetővé. És illetve a másik, amit érdekességképpen szeretnék elmondani, hogy most azon dolgozunk, hogy a funkcionális csatorna rendszereinket, ami mondjuk A-ból B-be viszi a vizet, és eddig egy egyenes volt, hogy ezeknek adni olyan töbletet ezeknek a terveknek, ezeknek az új csatornáknak, amelynek ökoszisztéma szolgáltatása is van pluszba. Ilyen lehet, hogy kanyargósabb, fák között erdősebb, bokrosabb, tehát egy természetes közelibb tájat, ezt értem az ökoszisztéma szolgáltatás alatt, alakítsunk ki. Most ezen dolgozunk, tehát én azt gondolom, hogy ez horgászat szempontjából is sokkal izgalmasabb területeket jelent. Ugye elkerülendő azt a egyébként jogosnak tűnő vádakat, hogy mondjuk miért egyenes a csatorna, miért nem lőhet benne fa. Hát azért, mert az a legolcsóbb, meg le kell vezetni a vizet, és a fal benne áll a csatornán, nem biztos, hogy le tudja vezetni. Ezek egy logikus, ugye kialakult a öreg csatornáikon egy ökoszisztéma szolgáltatás, ami hátráltatja a funkciót, és ezért vannak ilyen konfliktusaink, nyilván ezt mindenki látja, ez nem rossz indulatból van. Úgy tervezzük meg a vizes élőhelyeinket, ami azt gondolom, hogy horgászati szempontból is sokkal értékesebb lesz, hogy ne csatorna jellegűek legyenek, hanem egy ökoszisztéma szolgáltatást adjanak különböző típusú halaknak. Nyilván a horgászatban, még ugye egyeztettünk a MOHOSZ-szal is, én annak idején sokat foglalkoztam a topféléknek a kérdésével, úgy, mint indikátorfaj. Tehát, hogy mint indikátorfaj, és ugye hát a topféléket az a vád éri, hogyha horgászati szempontból, ha betelepítjük, akkor leúsznak. Volt szerencsém kétszer jelölt vizákat telepíteni, egyszer a Margit-szigeten, és engem is megdöbbentett, hogy az első halat 3 nap múlva Belgrádnál megfogták, aztán még 2 is sikerült visszafogni, lenne a vaskapu alatt, tehát már lenne a Duna-deltában gyakorlatilag, tehát a víz az úgy iszkolt, hogy csak na, és egyébként szomorúan meg kell állapítani, hogy ma már a genetikai vizsgálatok sem állapítják meg a jelenlétét, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs. Ugye, de kérdés, de azért maradt nekünk egy halunk a kecsege, például a tokfélékből, ami nagyon izgalmas kérdés, mert ugye például a kiskörei tározóban az nem kedvező a iszap miatt annyira a kecsegének van, de nem annyira, hogy például ezeket az indikátor halfajokat, hogy úgy tudjuk alakítani a folyókat, hogy úgy tudjuk alakítani a funkcionális vízrendszereinket, hogy ezeket az indikátor halakat meg tudjuk jeleníteni. Szerintem például a kecsege az egy zászlós hajója a dolgoknak, ugye Csongrád környéken. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert egy mederívó, egy kemény ajzatot követelő halféle, és számunkra ez egy tervezési paraméter, hogy foglalkozzunk vele.
Tehát ahol látjátok, hogy elél a hal, jó vízügyi szempontból is a meder.
Így van, annak a halnak fantasztikus, hogy milyen élőhely, hogy ez egy bucós élőhely, ez egy kecsegés élőhely, ezek olyan indikátor típusok, amelyekkel foglalkozni kell a jövőben. Elárulom, hogy ezzel azt mondtam, hogy én kezdeményezem ezt, hogy ebbe a tervezés paraméter listába kerüljön be a hal. Van benne alga, van benne sok minden, de önmagában szerintem a hal ez egy akkora ökoszisztémát tud képviselni, egyfajta típust, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül.
Ugye azon túl, hogy jó combózást kívánok, azt is kívánhatom, hogy ne nagyon legyen részed a következő évek során olyan élménybe, amikor árvíz miatt homokságokat kell tölteni, vagy éppen senyvedő, bólogató növényeket kell menteni vízpótlással. Azért, vagy pipáló halakat?
Azért a következő két hétben azt várom, hogy a Velencei tavon ezt fogom tenni, mert most az a tervünk, hogy érdekelheti a horgásztársadalmat is, hogy a Velencei tóban annyira lemegy a vízszint, hogy a tónak a különböző mélyedéseit össze fogjuk valószínűleg kötni, hogy a víztér, az egységes víztér nagy maradjon, mert mi attól tartunk, hogy ez a nagyon kis víz, ez előidézheti azt az oxigénhiányos, vagy más egyéb vízminőségi paramétereket, amelyek a halak pusztulásával járnak. Tehát most azt kell elképzelni, hogy minden kollégám a mohoszosokkal együtt ott van a Velencei part, túlpartján vízminőségi bójarendszert indítottunk be, tehát egy védekezési állapotban vagyunk, és nagy valószínűséggel, ezért mondom, hogy a következő két hétben dolgozni fogunk a Velencei tavon annak érdekében, hogy nem csak a halakat, hanem a teljes ökoszisztémát is valahogy átmentsük ez alól a mélypont alól, ami most előttünk áll.
Ezek után azzal köszönöm meg a beszélgetést Láng Istvánnak, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőjének, hogy a Velencei tó ügyében talán egy árnyalatnyival optimistábbak lehetünk, és bízhatunk abban, hogy a tudósok mi hamarabb megtalálják, hogy a vízpótlási módszerek közül, ha már a természet nem segített, melyiket lehet választani, hogy a legkisebb kockázatot kelljen az élővilágnak elviselnie.
A legnagyobb fogás. A Nemzeti Sportrádió Horgász magazin műsora.
Mondhatom nyugodtan, hogy féderes hétvége volt a horgász versenysportban. A női féder bajnokságot Walter Barna Diana nyerte, és ő duplázott az idén, hiszen ő lett az év úszós női bajnoka is. A Masters, tehát az 55 éven felüli kategóriában Papi József volt a legjobb. A 25 év alattiak között Bakó Péter nyert, a mozgás korlátozottak kategóriájában pedig Csala Tibor lett magyar bajnok féder horgászatban 2026-ban. Kedves hallgatóink, ez volt a mai legnagyobb fogás.